2024. június 27-i adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a 3%-os otthon start támogatási programot, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése a kormányinfón. A Demján Sándor program részeként már az év elején felvetődött az otthonteremtés fontossága, akkor határoztak, hogy célzott programokat hirdetnek az első lakáshoz jutás megkönnyítésére, ismertette Gulyás Gergely. Maximum 50 millió forintot lehet majd felvenni, 3%-os kamattal tehát, 10%-os önrésszel, legfeljebb 25 év futamidőre. Az otthonstart hitel más családi kedvezmény igénybevétele mellett is felvehető lesz, várhatóan szeptembertől, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Mi Ukrajnát nem szeretnénk az Európai Unió tagjainak sorában látni, azt a Vox 20-25 során megnyilvánuló népakaratot 2 millió egyirányú és világos véleményt nem lehet lesöpörni az asztalról, mondta Gulyás Gergely. A NATO csúcs alapvetően tért el a korábbiaktól azáltal, hogy az Egyesült Államok új vezetése és új elnöke teljesen világossá tette, hogy Ukrajnának a jövője nem a Nyugati Katonai Szövetségben van. Erről is beszélt a miniszter. A szárazság miatt a helyzet nehéz, de már májusban felállították az aszályvédelmi operatív törzset, akkor biztosították azt a 4 milliárd 700 millió forintot, ami a gazdáknak jelentős segítség, jelezte Gulyás Gergely. Ezen kívül mintegy 10 milliárd forint értékben a magyar gazdáknak ingyen adják a vizet, mondta el, hozzátéve, hogy ez Brüsszel támadja, de kitartunk amellett, hogy ilyen nehéz időszakban az ingyenes vízbiztosítás a versenyképesség szempontjából is rendkívül előnyös a gazdáknak. Minden magyar ember sikere Kapu Tibor űrutazása, mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő, hozzátéve, hogy ez inspiráció lehet minden fiatal számára. Közös cél, hogy a kölcsönös bizalomra épülő jószomszédi viszonyt a 21. század kihívásai mellett is mindig tartalommal töltsük meg, mondta Súlyog Tamás Pozsonyban, miután megbeszélést folytatott Peter Pellegrini szlovák államfővel. A magyar köztársasági elnök hozzátette, a megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a kétoldalú kapcsolatokra és a regionális együttműködésre. A két ország közötti kapcsolatok soha nem látott intenzitással és kölcsönös bizalommal fejlődnek, emelte ki. A két ország közti együttműködés egyik kiemelt jelentőségű pontja az energetika, főként a gázipar és a nukleáris energia területén, mondta Peter Pellegrini. Hozzátéve, hogy azt a hiányt, amelyet a gázszállításnak az év elején Ukrajna irányából történt leállása okozta, nagyrészt éppen a magyar-szlovák gáz interkonnektor révén sikerült pótolni. A Repower EU kezdeményezés veszélyezteti Szlovákia és Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági stabilitását, hívta fel a figyelmet. 17 magyar és 2 tanítási nyelvű oktatási intézményt zárna be és vonna össze a szlovák kormány anélkül, hogy arról egyeztetett volna a helyi oktatási bizottságokkal vagy megyei képviselőkkel, írta meg a Napunk szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott dokumentumokra hivatkozva. A kiszivárgott javaslatcsomagot az iskolák összevonásáról a szlovák kormány több oktatási szakemberrel véleményeztette, de azokról éppen a helyi illetékesekkel nem egyeztetett, holott van olyan járás, ahol 9-ből 6 magyar intézményt összevonnának, olvasható a cikkben. A hőség miatt a szervezők elhalasztják a vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet. Az esemény főtámogatója, a Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az ökumenikus segélyszervezet közreműködésével az árvíz sújtott a székelyföldi családoknak, a koncert új időpontjáról pedig később adnak tájékoztatást. Egyharmad balatonnyi vizet sikerült betárolni a májusi esősebb időszakban, ezt eljuttatják az aszállyal sújtott területekre, közölt a miniszterelnök az aszályvédelmi operatív törzsülése után tegnap. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, ősszel is folytatódnak majd a vízpótlási munkák. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzetben vagyunk, mondta az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Magyarországon már nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van, hívta fel a figyelmet Bíró Tibor. Akkor a vízhiány, hogy kilátszik a Maros alja, normális esetben augusztus végén szoktak a homokszigetek felbukkanni a folyó magyarországi szakaszán. Kiemelkedő forgalmú főszezonra számít a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart a legfontosabb útvonalain sűríti járatait, újabb útvonalat kapcsol be a menetrendi hajózásba, és számos kedvezménnyel várja a családos és kerékpáros utasait a főszezonban. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Hideg front érkezik, amely mentén főként az északi középhegység és az Észak-Alföld térségében alakulhatnak ki záporok, zivatarok, megélénkül többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-17, napközben aztán 32-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió stúdiójában Muhari Máté atyát, aki többször volt már vendégünk, és most egy olyan, mondhatnám, apropó adta a beszélgetésünk témáját, hogy bementem egy templomba, és ki volt téve a templomi viselkedés etiketje 15 pontban. Nem mintha nagy baj lenne a templomba járókkal, de azért kitették, aztán elmentem egy másik templomba, ahol némileg ellentmondó felhívással találkoztam az egyik pontot illetően, egy olyan pontot illetően, ami elég neuralgikus a szentmiséket nézve, ez pedig a gyerekek, főképp az egész kisgyerekek jelenléte a templomban. Az egyik ugye azt mondja, hogy hát azért figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne zajongjanak, a másik meg kifejezetten arra buzdított, hogy ne is szóljunk a gyerekekre, hogyha éppen kicsit tombolni támadna kedvük. Te, mint gyakorló lelkipásztor, mit mondasz? Hiszen a gyerekek fontosak, ott kell elkezdeni, ha valahol, a katolikus vagy a vallásos életre nevelést.
Alapvetően fontosnak tartom, hogy a gyermekek is egészen pici koruktól ott legyenek, és szokják a templomi légkört. Jó látni azt odahaza néhány évvel ezelőtt, ahogy megvolt a templom belső padlózatának a felújítása, a fal mellett a szellőzés érdekében ilyen kavicságyat is leterítettek. A kicsi fiúknak több sem kellett, hozták otthonról a dömpert, és ott a templomban ment a szállítás. Természetesen ezt tudták a szülők felügyeletével viszonylag csendben művelni, ezt úgy mondták a szülők nekem, én nem is vettem észre ebből semmit, de igen, mondhatom, hogy hazabeszélek, a szüleim nekem is mondták, hogy amíg egészen pici voltam, velem is a sekrestye mellé ültek, hogyha kellett, akkor vagy oda kiszaladtak, vagy egy másik kijárati ajtóhoz közel ültek, és hogyha énekelni támad kedvem egy kicsit hangosabban, vagy nem akkor, amikor megszokott, akkor kiszaladtak velem a templomból. Nem mondom azt, hogy nem tűri az atya egy darabig. És persze ez is papfüggő, mint ahogy hányféle hivatás, annyiféle papi vérmérséklet, hogy ki mit bír el. Én azt vettem magamban észre egy év misézés sí gyakorlat alatt, hogy egészen jól eltűröm, meg úgy bohóckodhatnak, kicserekednek, mocoroghatnak, de szerintem helye van a gyerekeknek a templomban. Külön segítség természetesen, mint akár ott mi nálunk az Egér Jézus Szíve plébánián, hogy van hátul egy olyan sarok, ahova elvonulhat apuka, anyuka a kicsivel, vagy a nagyobb tesó a kisebbekkel, és ott van kis játék, lapozgató, behallatszódik a templomi szentmise, van egy kihangosító, és akkor azon keresztül mégiscsak be tud az ember kapcsolódni. Természetesen ezt mindig lehet tovább gondolni, én magam is már sok barokk templomba elképzeltem, hogy milyen szép volna oda hátra egy, abba a hátsó karzat alatti részbe egy üvegfal, nyilván amit a műemlékvédelem enged, az már annál nehezebb, de szerintem helye volna a beszoktatás kapcsán mindenképpen. Természetesen enélkül is meg lehet oldani, magam is enélkül nőttem bele a liturgiába, és szoktam mondani kisgyerekes szülőknek, hogy na, mikor jössz már minisztrálni, és akkor hát nyilván nem nekik mondom, hanem a kicsiüknek, de egyúttal nézek a szülőkre is, és jaj, atya, hát ne kérjek már még ilyet, meg majd meg tudnám, hogy milyen rosszul viselkedik. Szerintem az a millió ott a szentében, a többiekhez való idomulás, hogy most már itt a nagyobbak közt van, lehet, hogy hozna egyfajta változást is a 3-4 évesek viselkedésében is már.
Jó, hogy említetted ezt az üvegfalat. A megtestesülés templom Debrecenben szerintem egy követendő példája lenne, vagy lehetett volna a jövő, illetve a jelen kortárs templom építészetnek. Ott van egy üveggel elválasztott kis gumiszoba, vagy egy hangszigetelt helyiség, ahova behallatszik a szent mise, sőt kilátsz, mert üvegfala van, de a gyerekek mégis úgy elmocoroghatnak közben. Vannak a templom illemszabályok között olyanok, amelyek nyilván társadalmi szokások, és pont talán ezért az ifjabb generáció már nem nagyon veszi őket át. Gondolok itt a rágóra, sapkára. Előforduló jelenség?
Egyre inkább a turisták, illetve ha csak a saját otthoni településemet, Jászberényt is nézem, múltkor egy vasárnapi esti misére sikerült belógnom, hogy így mondjam, a karzaton fent néztem a híveket, és akkor még a szentmise után, végén, kicsit a hátsó padokból előrébb jöttek, ott a városban élő lakó vendégmunkások, külföldiek, és látszott is rajtuk, hogy ők éppen nem a Fülöp-szigetekről származtak. Ők is járnak, nagyon szépen, vallásosan, tudják, hogy mikor, minek, hol a helye.
Bár nem értik.
Bár nem értik, de abszolút részt vesznek a szentmisében. Viszont vannak más világvallásokat követő vendégmunkások is a városban, és ők, igen, mondhatom, hogy teljesen a turistának a jelenlétével vannak ott jelen, és láttam, hogy ott maradnak még a mise után, is fotóznak, és csodálkoznak, és álmélkodnak sapkában, hát éppen kirágóval, ki nem. De ez azt hiszem jellemző már az átlag magyar emberre is, tehát nem kell a külföldieket előhozni ehhez. Ha a magyar ember elmegy Nyugat-Európába, és rácsodálkozik, hogy azt itt mennyi gótikus templom van, vagy középkori, amit nem rombolt le ott náluk a török, akkor ott a magyar emberből is előjöhet olyan, hogy hát igen, meg lehet, hogy ő maga is esetleg elmegy húsvétkor, karácsonykor templomba, akkor viselkedik úgy, ahogy, de hát az, hogy belép a templomba, térdet hajt, van szentelt víz, keresztet vet, nem feltétlenül jut el már odáig, hogy ezeket felismerje vagy ismerje.
Egy történet, ha megengeded. Én elcsodálkoztam ezen nagyon. Tihanyban voltunk az apátságot megnézni, és előtte nyilván bemegyünk, jegyet váltunk, stb. És volt velem két külföldi ember, egy szót nem beszéltek magyarul, nem is értettek, nem is találkoztak soha korábban magyarról, és hogy a hölgy, aki a jegyet kiadta, elment mellettünk, nem is nézett rá, nem is nyomta meg a hangsúlyt. Magyarul oda ment, hogy a sapkát majd legyen szíves levenni, és az, aki magyarul egy szót nem tudott, abban a pillanatban a sapkájához kapott, és levette. Ezzel nagyon elcsodálkoztam. Ez csak egy kis történet hozzá, de egyébként a ruházkodásról ugye annyit, hogy külföldiek mennek a strandra, jönnek a strandról, a barátok temploma útba esik, szerintem üdvözlendő, hogy bejönnek, még akkor is, ha mondjuk rövid nadrágban vannak, vagy újatlan trikóban.
Alapvetően ez egy jó és hasznos kérés a ruházkodást illetően az egyház részéről, vagy a liturgia szerintem jó, hogy megkívánja, hogy próbál az ember illendő módon megjelenni, különösen vasárnap, amikor a feltámadást ünnepeljük, és az ember igyekszik ezt kifejezni azzal, hogy a legszebb ruháját veszi fel. Régen ez egyszerűbb volt, tulajdonképpen mindenhol, vidéken annál inkább, ugye a népi hagyományok ezt tartották, de még a városban is jobban volt erre figyelve, és pláne vidéken az egyszerű paraszt embernek, hogy két ruhája volt, a vasárnapi, meg a hétköznapi, és meg volt oldva a probléma. Most természetesen bizonyos határok betartásával lehet ezt is ügyesen is jól művelni. Szerintem a rövid nadrág is ilyen értelemben, ilyen nagy nyári melegben elviselhető, elhordható, természetesen az ízlés határáig. Természetesen oda kell arra figyelni, hogy ezzel ne okozzon botrányt. Volt nekem arra példa még egyetem alatt, mikor a Budapesti Jézus Szíve templomban teljesítettem napközben templomőri szolgálatot, Szigetfesztivál ideje volt, és elég sok tarka macska, hogy így fogalmazzak, betévedt a templomba, és Budapest alapvetően is nagyváros, és sokféle ember, akkor még több volt, és jött be nem egy olyan fiatal, akiket egy kicsit helyre kellett tenni, szó szerint volt, akit föl kellett töltöztetni, mert ott elpihent a templompadban, és ott ébrezgetve egy kicsit már szabadabb volt a ruházata. Illő odafigyelni természetesen, nem akar az ember egyfajta erkölcs rendőrséget a templom kapuban felállítani, valahol mégis így az ajtónálók szerepe ebben a tekintetben is jó lehetett.
Van olyan templom, ahol ha látják, hogy valakinek kurtább a szoknyája, vagy fedetlenebb a válla, valamilyen zsákszerűséget ráadnak Rómában, a Szentpéterben talán ez az előírás van.
Hasznos gondolat alapvetően, és valóban segíti a jelenlévő híveknek is a részvételét, jelenlétét, odafigyelését. Valamikor jó néhány évvel ezelőtt már rokonságban is elhangzott ez, éppen nem nyári időszakról, hanem térről volt szó, jelesül ugye az évféli miséről, hogy nem nagyon tudott jelen lenni úgy igazán a rokonom az évféli szentmisén, mert mondja, hogy hát előtte a padban ilyen hölgy ült, egy nagy hatalmas róka ott a nyakában, ugye nyilván ilyen prémsál, és hogy a koncentrációját is egészen elvonta. Érdemes tehát arra is odafigyelni, hogy megfelelő határok között legyünk.
Akkor erre mondok egy példát, túráztam külföldiekkel Ausztriában. És ahogy túrázunk, nyilván jó idő volt, rövid nadrágban voltunk, rövid újjúban, elérkeztünk egy nagyon szép templomhoz, Ausztriában szinte minden templom szép és rendben van, és elindultam, hogy benézek a templomba. Nem volt mise, nem volt bent senki az Úr Jézuson kívül, csak hogy megnézem belülről. Megyek, hátra nézek, a többiek nem jöttek velem, azt mondták, nem megyünk be a templomba, még turistaként sem, mert rövid nadrágban rajtunk. Ezzel úgy elgondolkodtam, hogy most akkor én megbotránkoztatom őket, ha bekukkantok, vagy nem. Láttam én már olyat, hogy valaki ment a piacra, bevásárlószatyóra, nyáron rövid nadrág, papucs, de gondoltam, hogy beugrik, gyorsan áldozik egyet. Tehát nem hallgatta végig a misét, csak az áldozásra beklafogott, áldozott és ment tovább.
Alapvetően a szentmisén úgy veszünk részt, ha áldozni is szeretnénk, hogy az egész szentmisén ott vagyunk, törekszünk erre.
Bocsáss meg, de én nekem a legnagyobb újítás a magyar eukarisztikus tiszteletben, mondhatom így az, hogy például a ferenceseknél van csak áldoztatás. Egy nyüzsgő nagyváros éli az életét. Valaki bemegy, tényleg csak annyi ideje van szinte, hogy megáldozik és megy tovább. És erre direkt külön atya van, aki egyszerűbből áldoztat olyanokat, akik nem vesznek részt. Olyanokat is, akik nem vesznek részt a szentmisén.
Ezt a gyakorlatot bevallom, kevéssé ismertem eddig. Meg lehet, hogy régebbi hagyománya is van. Én mégiscsak kardoskodnék amellett, hogy aki teheti, azért szánja rá az időt. Mi nálunk is ismert gyakorlat. Mi nálunk ott megint odahaza Jászberényi otthoni tapasztalatokra értem, hogy reggeli félhetes mise, még egész hűvös van nyári időben is, és utána még mennek a piacra, akik részt vettek a szentmisén, ugye közel van. A kettő együtt abszolút teljesíthető, különösen, hogyha nincsen, vagy nagyon rövid prédikáció van.
Én úgy nőttem föl, hogy csak vasárnap volt prédikáció, hát illetve szombat este. Ezt azért is tudom, mert iskola előtt még lerohantam a hetesre, meg volt a mise, és fölbattyogtam az iskolához. 18 percesek voltak a reggeli misék, néztem. Ez mondjuk ilyen szempontból praktikus volt.
Praktikus, és ez mind a mai napig működik. Nem mondom, hogy mindenhol, van, ahol van hétköznapi is prédikáció, nyilvánvalóan nem vasárnapi mise hosszúságban, de én azért a kedves híveknek azt javasolnám, hogy aki csak teheti, mindenképpen az egész szentmisét célozza be, úgy vegyen részt, hozzátartozik. A szentmisén való megjelenés, hogy valaki, ahogy említetted is, hogy éppen papucsban beszalad és utána végzi a hétköznapi élethez szükséges teendőit, belegondolok, hogy az Úr Jézushoz ki hogyan érkezett, egy-egy leírás azért ott van az evangéliumi történetekben is. A legváratlanabb helyzetekben, szituációkban is találhatta úgy magát az ember, hogy hoppá, itt az Úr Jézus, és nem feltétlenül a legjobb ruhájukban voltak. Én magam is nem régiben szandában mutattam be szentmisét, így a nyárra való tekintettel. Emlékszem, még minisztráns koromban egy idősebb pap mondta, hogy rendben, ez még belefér, de misézésnél azért lehetőleg a hosszú nadrág meglegyen, erre odafigyelek. De hogyha esztétikailag nem okoz olyan, vagy más jelleggel nem okoz olyan fajta problémát, botránkoztatást, említetted a ferenceseket éppen, én magam is Mátraverebély Szentkúton látom általában a ferences atyákat leginkább így, éppen ezért bátorkodtam én magam is. Szerintem a szandában még nincsen semmi olyan kivetni való. De tényleg, hát férfi ember lévén a hosszú nadrág szentmise bemutatásához alapvető templomi körülmények között mindenképpen kell. Sőt, misézéshez a főcelebráns föl kell, hogy vegye az albán stólán túl még a kazulát is. Gondolok éppen itt most megint a nyárról beszélünk, tábori körülményekre, egy cserkésztáborban akár, ott is fel kell öltözni. Télen igen sokat panaszkodunk a hideg templomokra, nyáron pedig meleg van, de a pap ezt is vállalja természetesen. Köszönjük, hogyha a kedves hívek is ehhez csatlakoznak, és hát nem azért, hogy mindenkinek ott miseruhában kell ülnie, de jó, hogyha mindenki a tőle telhető legszebb, legjobb módon öltözik fel.
Az Eucharisztiánál tartunk egy ideje, jön a nyár, elmegyünk Szabira, lehet, hogy nem a legelső dolgunk az, hogy keresjük a templomot, de ahol én nyaralok, több mint 20 éve, már ismerem, hogy ki a templomba járó. És ezért tudom, hogy ki a helybeli, és ki az, aki turista. És a turisták, hogy bejönnek családos túr, ez egy jó dolog, hogy ott vannak.
Jó, hogyha összekötjük, odafigyelünk arra, hogy akár hogyha Balatonhoz is megyünk, tudva levő, igen, ilyenkor, hogy Siófok, ottani plébánia, Balatonpart, de említhetjük akár melyik balatoni települést, nyára föléled a liturgikus élet is, és érdemes különösen hívőként, odahaza amúgy mindig templomba járóként arra odafigyelni, hogy ahova megyünk, ott keressünk szentmisét külföldi út során, és hogyha valaki Görögországba is elkerül, igyekezzék elmenni ott is szentmisére, szent liturgiára, hogyha más lehetőség nincsen. Fontos az, hogy az ember a vasárnapot még a nyaralásában is igyekezzék megszentelni. Nem valószínű, hogy a 7 napból, vagy amennyit elmegy 6 napot végig folyamatosan a tengerparton, illetve az apartman szobájában tölti, úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy ahova megyünk, ott előzőleg megnézni, mikor van szentmise, hány órakor kezdődik, mekkora a templom, időben odaérjünk, legyen megfelelő ruha oda is azért, természetesen.
Akkor egy példa, mi is elmentünk, nyilván Tunéziában nem tudtunk elmenni, meg Egyiptomban nehéz lett volna az alatt a 2 hét alatt misére menni, sört is nehéz volt venni, de Horvátországban nyilván elmentünk, és nagyon jó érzés szerintem, még akkor is, ha nem érted, hogy miről van szó, nyilván érted, nem tudsz válaszolni, így mondjam, tehát az aktívabb részvételből kicsit kimaradt, ha mondjuk horvátul van a szent mise, és nem latinul, de egyrészt tudod, miről van szó, másrészt pedig jó dolog egy kicsit megismerni, hogy milyenek az ő miséjük. A harmadik az, hogy elmentünk, és nem fértünk a templomba. És akkor ott kint voltunk, ott kint áldogáltunk. Mobiltelefon. Ugye említettük, hogy a fiatalabb generációk már nem annyira követik azokat a társadalmi konvenciókat, ami az idősebbeket jellemzi, hogy akár még nyakkendővel mennek szentmisére. Te onnan talán jobban látod a híveket, mint én a padból. Megy a mobil?
Leginkább a tömeg miséken, hadd használjam ezt a kifejezést, iskolai, lelki nap, évzárók, évnyitó, amikor sokan ott vannak a templomban, és valljuk be, személytelenné válik valahol az eukarisztia, amikor egy pedagógusra rá van bízva 30-40 gyerek, és 2-3 sorban ott hosszan elnyúlva ott ülnek, és nem lát rá mindenkire. Nyilván a kevéssé vallásos az elfoglalja magát egy kis telefonnyomkodással. Alapvetően, aki viszont fiatalként a templomba azért jön, hogy ott találkozzon az Úr Jézussal, az a fiatal már azért arra is odafigyel, hogy lehalkítsa a telefont. Annál inkább kellene talán az idősebb generációt erre megtanítani. Általában megint hadd hozzam akár így a nagyobb rendezvényeket, bérmálás, amikor több idősebb családtag, rokon eljön a templomba, megcsörren a telefon, és hirtelen nem tudják, hogy hogyan reagáljanak. Alapvetően 2-3 csörgés észre se veszi, hogy az ő telefonja csörög, néznek rá kellemetlenül, zavartan kapkod, és nem tudja, hogy mit csináljon. Jó ilyenkor, hogyha valaki odalép és segít. Ez nekem egy ilyen hát még nem csak a papságból, már a minisztráns időszakból is egy olyan tapasztalat, hogy amikor az emberek már nem feltétlenül lépnek oda az ismeretlenhez a pad túlvégén a békeköszöntésnél, annál inkább nem mennek oda, hogyha a pad végén az ismeretlennek csörög a telefonja, és segítenének neki kinyomni. Megmutatni neki azt, hogy hol kell lehalkítani a egyszerű készülékeket, és tényleg le lehet halkítani, és még hogyha nincs is az oldalán gomb, megvan az a billentyű funkció, amivel könnyedén le lehet halkítani, szentmise után vissza lehet venni a hangot, ki sem kell kapcsolni.
Az ének. Ezek az énekek, amiket ma éneklünk, hát a legfiatalabb is 1938-ban keletkezett. Talán az eukarisztikus himnusztól eltekintve. Van kántor, jobb esetben minden templomban, és szól az orgona. Viszont a hívek, és bocsáss meg, hogy magamat is most ide sorolom, kevésbé lelkesek az éneklésben, mint voltak régen. Emlékszem még olyanra, hogy Schwab településen majd szétvetették az éneklők a templomot, ma már inkább az orgonás mise is olyan csendes mise kategóriába tartozik.
Ez a fajta magyar néplélek, vagy a Schwab, egészen feloldódott, mondhatjuk, a modern kornak a magyar társadalmában is. Sajnos, ezt mondhatom így, gyerekkoromból még, de azért még mind a mai napig láthatunk ilyeneket, de akkor még jobban láttam én is, odahaza is, most már inkább csak a már emlegetett Szentkúton egy-egy búcsúra elkerülve, amikor a falusi búcsús mamák mennek népviseletbe felöltözve, ott vanulnak a kegytemplom előtt, és éneklik az énekeiket, és még bennük ott van ez a fajta akarat, lendület erre vonatkozólag. Jó az, hogyha bátrak vagyunk, hogyha van valóban tiszta énekhangunk. Tapasztaltam ezt már nem csak templomi környezetben, a iskolai énekkarokban is, hogy néha szegény énektanároknak úgy kell összevadászni a fiatalokat, mert nem mernek megszólalni a másik előtt, mert gáz, otthon négy fal között lehet, hogy énekelgetnek, meg szép hangjuk is van, de úgy rejtegetik. Valahogy nem menő ez. És apukámnak volt jó pár évvel ezelőtt egy ilyen erre vonatkozó fölismerése, hogy régen az emberek, ő is tanyán nőtt fel, tanyasi gyerek volt édesapám, ment a dűlőúton valaki, ők dolgoztak ott a tanya mellett vagy a földön, és 50-100 méterre is elkiabáltak, hogy hello, szevasz, és mi a helyzet. És a mostani társadalomban meg ez, különösen így a városi ember életében ez olyan idegen, hogy úgy hangosan megnyilvánuljunk. Változott ennyit igen a társadalmunk, de föl kell azt ismerni, hogy a szép énekhangnak van helye a templomban. Nagyon örültem most a papszentelés kapcsán, hogy egy szép énekkari teljesítményt hallottam fent a kórusról. Tudom azt, hogy nehéz megoldani a kórustagoknak is, hogy énekelnek ilyen kórusba, olyan kórusba, és minden embernek szerteágazó feladata van, de hiszem és bízom abban, hogy valóban az egyház községeknek a nagy-nagy lelki megújulásához hozzátartozik az is, hogy igényes egyházi ének költözik majd a templomokba, és erre a kántoroknak a papok hatható segítségével oda kell figyelni. Kell bátorítani, és kell mindenféle segítséget is nyújtani természetesen a kántoroknak, az énekvezetőknek, karnagyoknak arra vonatkozólag, hogy legyen szép és igényes a templomi ének. Nyilván nem fognak mindenhol először Gregoriannal kezdeni, örülök, hogyha ezek is visszajönnek, de ahogy helye tud lenni mindennek, tehát igen a Gregoriannak is, meg igen a gitáros éneknek is, és valakit a Gregorián fog megérinteni, valakit a gitáros ének hoz be jobban a templomba, és miután megvan ez a fajta horog, ez a fajta csali, azután a liturgiára is egyre inkább érzékenyebb lesz. Ugyanígy amúgy a paptestvérek között is van egy ilyen érzés bennem, hogy nem szabad a liturgiát csak azért gyorsítani, hogy hát inkább nem éneklünk, és akkor annál gyorsabban vége lesz a szentmisének, és akkor mehetünk a vasárnap a következő filiába. Tudom, nagyon nehéz megoldani, de ez egy nagy vágy bennem is, hogy igen, vesse szét újra a templom falát az ének, érződjön az a fajta átimádkozottság azáltal, hogy szól is, ahogy otthoni plébánosom szánta, hogyha mondja, hogy zúg az ének.
Köszönöm szépen, atya, hogy itt voltál. Muhari Máté atya volt a vendégem, akivel kicsit áttekintettük a templomi viselkedés, mondjuk úgy etikettjét. Tikovics Ernőt hallották.
A beszélgetést Muhori Máté atyával egy hét múlva folytatjuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Glázer Katona Zsuzsanna beszélgető társam, aki a VOSZ női vállalkozói szekció elnöke. Tisztelt elnök asszony, nagy szeretettel köszöntöm, és végtelenül hálás vagyok, hogy itt ezen a sűrű mai programon, a konferencián időt szán nekem, hogy a rádióhallgatókkal kicsit megoszthassuk az ön munkásságát, és hogy miért fontos az ön életében a női vállalkozói lét. Hogyan került kapcsolatba a mai konferenciával?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést. A konferenciával kapcsolatban én felkérés alapján kerültem, mert a VOSZ női vállalkozói szekciójának országban 16 megyében vannak már női csoportjai, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében Fekete Anikó és Fodor Andrea viszi a csoportot, és Anikó tőlük érkezett a felkérés.
A VOSZ minek a rövidítése, és mivel foglalkozik ez a szervezet?
Vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége 1988 óta működik. elsősorban érdekvédelemmel foglalkozik.
És ha jól tudom, ön ugye a női vállalkozókkal foglalkozik különösképpen. Miért van ez így, és mi az ön feladata?
2022. november 21-én megalakult a női vállalkozói szekció a VOSZ keretein belül, és akkor azzal a céllal jöttünk létre, hogy edukáljuk, érdekképviseletet folytassunk, és egy erős szakmai vállalkozói közösséget tudjunk létrehozni. Ezzel a szándékkal jöttünk létre.
És miért pont a nők?
Mert úgy éreztük, hogy még mindig vannak olyan pontok, ahol a hölgyek háttérbe vannak szorítva. Tehát, hogy adjunk egy kis teret a hölgyeknek, a női vállalkozóknak, hogy merjenek vállalkozni, aki ezen töri a fejét, vagy pedig aki már vállalkozó, őt tovább képezni. Egyébként a képzési programjaink mindenkinek nyitva állnak a tagjaink számára.
És ha a kedves rádióhallgatók közül valaki kedvet kapna az önök képzésén részt venni, hogyan talál önökre?
Először is VOSZ tagnak kell lenni. Tehát egy belépési nyilatkozattal, és a belépési nyilatkozaton a női vállalkozói szekciót meg kell jelölni, és akkor tudnak hozzánk csatlakozni. És innentől mi küldünk mindenkinek minden rendezvényünkről, eseményünkről, megmozdulásunkról értesítést, és hát szert az országban vagyunk, mint ahogy már ezt mondtam. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok megyében vannak már dedikált napok a különböző csoportjainknál. Fejér megyében például a minden hónap utolsó pénteke, Borsod megyében is, de sorolhatnám egyébként az országot, úgyhogy színes programokkal, nagyon informatív és hozzáadott értéket képviselő rendezvényeinken tudnak részt venni.
Hol lehet önöket megtalálni?
Facebookon, mégpedig a női vállalkozók oldalon. Itt most már van egy több mint 6400-as követőtáborunk, és erre büszkék is vagyunk, elmondom, mert köszönöm, mert tavaly március végén indítottuk, bő egy évnek a termése.
Én is résztvevője vagyok a mai konferenciának, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol az elnökasszony is részt vett ezen a beszélgetésen. Ezt szeretném, ha egy kicsit összefoglalná a rádióhallgatóknak.
Több kérdésem is volt. Az egyik az, hogy hogyan lettem én vállalkozó, és mit jelent számomra a VOSZ női vállalkozói elnökének lenni. Erre én azt válaszoltam, hogy évtizedekkel ezelőtt kezdtem dolgozni, és hát a munkavilágában én egy kicsit szabadabbnak érzem magam, tehát hogy a vállalkozói lét adta szabadságot, választottam inkább. Na most vállalkozónak lenni nem azt jelenti, hogy 8-tól 4-ig, 5-ig dolgozik az ember, hanem amíg el nem végzi azt a munkát. Tehát az lehet, hogy hosszabb is, mint egy bejelentett munkaidő, viszont gondolati szabadság minden egyébben kreatív és felelősségvállalás az, ami benne van. És hogy mit jelent számomra a VOSZ női vállalkozói szekció? Hát egyrészt egy nagy kihívást, nagy büszkeséget, mert ilyen rövid idő alatt, tehát olyan eredményeket értünk el, ami azt támasztja alá, hogy szükség van erre a fajta közösségre. Mi egy nagyon erős, támogató szakmai közösséget adunk vállalkozó hölgyek részére, vezető hölgyek részére, és gyorsan elmondom, mert ezt szükséges tudni mindenkinek, hogy mi nem egy feminista szervezet vagyunk, hanem egy vállalkozói szakmai szövetség, és érdekképviselettel, és edukációval, és közösségépítéssel elsősorban.
Ön ugye a hölgyek vonalát képviseli. Mit tanácsol most egy rádióhallgatónak, aki gondolkozik azon, hogy legyek vállalkozó? Ön miben tudná támogatni, megerősíteni, hogy igenis lépje meg az álmait, és merje megvalósítani a céljait?
Ez az egyik legfontosabb kérdés a vállalkozóvá válás során, hiszen itt egy ugyan anyagi függetlenség és sok tekintetben függetlenséget biztosít a vállalkozói lét, de ugyanakkor bizonytalanságot is és kockázatot is rejt magában. Aki most gondolkodik azon, hogy vállalkozóvá váljon, én annak azt mondom, hogy vágjon bele, próbálja meg, de minden esetre előtte tanuljon. Tehát, hogy képezze magát, tudja azt, hogy hogyan kell elkészíteni egy üzleti tervet, ez mire ad választ? Arra ad választ, hogy amit ő elképzelt, hogy az a piacon releváns-e, lesz-e neki vevőköre, fizetőképes vevőköre, el tudja tartani magát úgy, hogy befizeti a bérek után a járulékot egyáltalán. Tehát tudnia kell, én nem akarom elbagatellizálni, de tudnia kell azt, hogy az árbevétel és a nyereség az nem ugyanaz. Többen összekeverik. Ez gyakorlat nyilván nem általános, de vannak ilyenek is, tehát nagyon oda kell figyelni. Pénzügyeket ismerni kell, marketinget ismerni kell, a piacot ismerni kell, a beszállítókat, a vevőket, az értékesítési helyeket. Folyamatosan képezni kell magát. Amit én sugallni szeretnék egy vállalkozó hölgy részére, hogy ez a lifelong learning, hogy folyamatosan képezze magát. Ehhez mi adunk megfelelő támogatást, képzéseket, mentorálást. Ez mindig az adott helyzet hozza magával, kapcsolódni kell hozzánk, és akkor ezt nyilván oda tudjuk terelgetni a hölgyeket.
Ugye ez a mai nap is pont ilyenről szól, ahol sok vállalkozó hölgy gyűlt össze. Lehet azt mondani, hogy ez egy nemzetközi konferencia, tehát határon túlról, sőt az óceánon túlról is érkeztek ide résztvevők, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap is pont ezt bizonyítja, hogy igenis lehet vállalkozni hölgyeknek is, és megéri, hogy a céljait megvalósítsa az ember. Kedves elnökasszony, hogyan látja a mai hazai piacot a női vállalkozói körben?
Ma Magyarországon 83 ezer tisztán női menedzsmenttel rendelkező társas vállalkozás van, tehát a piacon szép számmal vagyunk, akik társas vállalkozás, és mellette még ott vannak az egyéni vállalkozók. Úgyhogy ezek a hölgyek általában, akikkel találkozunk, ők sikeresek. Abban a szakmában, abban a vállalkozásban, amit folytatnak és visznek, abban sikeresek tudnak lenni, mert komolyan gondolják ezt az egészet, és komolyan képezik magukat. Úgyhogy amikor még tanítottam, volt egy projektünk, amit országosan középiskolákban jártunk, és ott adtunk elő. Én vállalkozástant vittem, tehát a gyakorlati oldalát mutattam be a dolgoknak, tehát vállalkozói létet és hozzá a szellemi tulajdonjog védelmet. És amikor ezt így előadtam, akkor ebben mindig beleszőttem, hogy tanulni kell, képezni kell magát az embernek. Mert ugye olyan világot élünk, hogy Az tud előrelépni, aki gyorsan tud alkalmazkodni. És hát ugye ahhoz, hogy gyorsan tudja alkalmazkodni, ahhoz képezni kell magadat. Tehát ezt a gyerekeknek elmondtam, akkor csak csúnyán néztek rám, hogy ők most érettségizni fognak, és mit akarok én még tőlük. De amikor kijönnek az egyetemekről is a hallgatók, akkor sem ér véget azzal a tanulás, hogy a diploma a kezükben van, hanem utána folyamatosan kell fejleszteni saját magukat. És még valami, hogy a kiemelt partnerünk, együttműködő partnerünk, stratégiai partnerünk a SZÍD Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány, és ott vannak mentorprogramok, különböző szintű fejlesztési programok, úgyhogy ezzel is tudunk segíteni a vállalkozó hölgyeknek. De nem csak a vállalkozó hölgyeknek, hanem úgy általában a vállalkozóknak.
Úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, esély, hogyha bárkinek kérdése van, vagy nincs elég tapasztalata, akkor önökhöz tud, illetve az önök szervezeteihez fordulni, és ott segítséget kaphat. És kedves elnök asszony, mik a célok, tervek a közeljövőben?
A nagyon közeli jövőben annyi, hogy június elején két helyen is megalakul még ünnepélyes keretek között női csoportunk. Az egyik a Csongrád megyei, tehát Szegeden, a másik pedig Békés megyében, Békéscsabán. De a távolabbi rendezvény terveink között a Női Vállalkozók Pódium szeptemberben fog majd indulni. Ez üzlettudománykultúra, és országosan minden megyébe visszük majd ezt a pódiumunkat, és nagyon színes programmal készülünk rá. És van még a Tarsolyomban jó néhány. Még egyet elmondanék, ez a Egyél jól, mozogj többet, élj tovább. Ez egy egészségmegőrző, betegségmegelőző prevenciós programsorozatunk, mert az egészségügy is nagyon fontos, és hát hogyha kinek a kezében van a családok esetében ugye az egészség, hát az édesanyák, nagymamák, tehát a nőknek a kezében, és általában, nyilván nem mindenhol, de általában a hölgyek, úgyhogy részükre tartjuk ezeket a képzéseket.
Hát köszönjük szépen, ez nagyon jól hangzik. Tudjuk, hogy az elnök asszony is vállalkozó. Mit üzen a vállalkozó hölgyeknek?
Két dolgot. Az egyik, hogy ne adják föl soha. Valósítsák meg az álmokat, ahogyan elképzelték.
Bocsánat, azt még megkérdeztem, hogy mindig vállalkozó tetszett lenni, vagy korábban más is volt az életében?
Volt olyan, igen, hogy alkalmazott voltam, csak én ennél sokkal szabadabb gondolkodású vagyok, és éppen ezért váltottam a vállalkozói létre. Mondhatni, most már 30 éve vállalkozó vagyok.
Gratulálok.
Köszönöm. Mit üzenek a vállalkozó hölgyeknek? Azt, hogy vigyék végig a gondolataikat. Ne adják föl semmiképpen. Csatlakozzanak egy olyan szervezethez, ami támogatást ad számukra. Ha más nem, egy olyan támogatói közeget, ahol ugyanolyan probléma, ugyanolyan gondolatisággal vannak további vállalkozó hölgyek, mint amilyen ő, tehát egy támogatói hátteret tud kapni, és képezni tudja magát folyamatosan.
És kedves Zsuzsanna, amikor nem elnökasszonyi pozíciót tölt be, akkor mivel foglalkozik?
Akkor én a Brand V & Compass Kft.-nek vagyok a többségi tulajdonos ügyvezetője, és ez a cég, ez vállalkozásfejlesztéssel, innovációs projektekkel, stratégiai technológia menedzsmenttel, akkor generációváltással, brandépítéssel, nagyon sokszínű egyébként a tevékenységi körünk értékelemzéssel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag mindaz, amit egy vállalkozáson belül érdekes lehet, és fontos még egyébként a szellemi tulajdonjogvédelem, amire csak úgy legyintenek néha a vállalkozók, pedig ez egy tulajdonjog.
És ugye nagyon fontos napjainkban pedig igenis felértékelődik a jelentősége.
Igen. Tehát én mire gondolok itt ilyenkor? Védjegyek, magyar és nemzetközi jogvédelmek, oltalomképességi elővizsgálatok, a védjegybejelentések, áruk, szolgáltatások tanúsítása. Tehát nagyon-nagyon sok minden egyébként az, ami a téma kapcsán szóba jöhet. Még van még egy alapítványom is. Ez a Healthness alapítvány, amit kifejezetten azért hoztunk létre edukációs céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a daganatos, a szív- és érrendszeri problémákra, a csontritkulásra és a diabétesz problémákra.
Ami szintén sajnos nagyon aktuális a mai magyar társadalomban.
Nagyon-nagyon aktuális, ugyanis nem csak azért, mert esetleg nem mozognak, vagy nem megfelelően táplálkoznak, hanem nagyon sok minden van egyébként a háttérben. El kell járni szűrésekre is. Néha az emberek félnek attól, hogy milyen eredményt kapnak, és ezért nem mennek szűrésre. Pedig most már például a daganatos betegségek közül nagyon-nagyon sokat tudnak, ha idejében elfogják, akkor azt gyógyítani tudják, majdnem 100%-osan.
Kedves elnök asszony, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert és jó egészséget kívánok munkájához.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Glázer Katona Zsuzsannával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége női vállalkozói szekció elnökasszonyával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,